elhangzott műsorunkat szombaton 22 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Európai Unió országai közül egyedül Magyarország nem csatlakozott a közös nyilatkozathoz, amely kimondja, Ukrajnának joga van maga meghatározni a jövőjét. A dokumentum a pénteken Alaszkában esedékes Trump-Putyin csúcs előtt született, és célja, hogy az európai álláspont világos legyen a háború lezárásáról szóló esetleges megállapodások előtt, itt a meg a brit The Guardian. A nyilatkozat szerint a béketárgyalásoknak csak tűzszünet vagy a harcok mérséklése mellett van értelme, és a diplomáciai megoldásnak védenie kell Ukrajna és Európa létfontosságú biztonsági érdekeit. A vezetők hangsúlyozták, igazságos és tartós béke csak a nemzetközi jog tiszteletben tartásával jöhet létre, beleértve a függetlenség, a szuverenitás és a területi integritás elvét, valamint azt, hogy a határok nem változtathatók meg erőszakkal. Donald Trump szerint puhatolózó jellegű lesz és konstruktív lehet a péntekre tervezett alaszkai találkozója Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Az amerikai elnök erről a Fehérházban beszélt. Hozzátette, a kezdeményezés Oroszországtól indult, és azon azt az üzenetet fogalmazza majd meg az orosz elnök felé, hogy be kell fejezni a háborút. Trump tiszteletteljes lépésnek nevezte orosz részről azt, hogy Oroszország elnöke utazik az Egyesült Államok területére, nem pedig az amerikai fél oda, vagy tartják harmadik államban a találkozót. Az amerikai elnök elmondta, az orosz államfővel konstruktív megbeszélésre számít, és hozzátette, azt követően azonnal tájékoztatni fogja Volodymyr Zelenszky ukrán elnököt és az európai vezetőket is arról, hogy milyen egyesség lehetséges. Trump a találkozó kimenetelei között említette ugyanakkor azt is, hogy feláll az asztaltól, és azt mondja, végeztem. Donald Trump közölte, a pénteki tárgyalás előtt kikérte Orbán Viktor véleményét a háborúról, a magyar miniszterelnököt nagyon okos embernek nevezte, a kormányfő azt mondta, Oroszországot nem lehetséges legyőzni háborúban. A külgazdasági és külügyminiszter Denis Manturov orosz miniszterelnök helyettessel egyeztetett telefonon a közelgő amerikai-orosz csúcs találkozóról. Szijjártó Péter arról számolt be a Facebookon, megerősítette Magyarország álláspontját, mely szerint az ukrajnai háborúnak nem a csatatéren, hanem a tárgyalóasztalnál van a megoldása, amit legnagyobb eséllyel egy amerikai-orosz megállapodás hozhat el. A magyar diplomácia vezetője sajnálatosnak nevezte, hogy az Európai Unió háborúpárti politikusai a péntekig hátralévő napok mindegyikét igyekeznek felhasználni arra, hogy aláaknázzák a békéhez vezető utat és ellehetetlenítsék a Trump-Putyin találkozó sikerét. Amerikai és Kína újabb 90 napra felfüggesztette az egymásra kivetett vámokat. A megállapodás szerint az április óta kivetett büntetővámok mértéke 125%-ról továbbra is 10%-on marad. A fentanil kereskedelem miatt az USA által még januárban kivetett 20%-os vám továbbra is érvényben maradt Kínára, így a korábbi 145%-os vám helyett 30%-os vonatkozik a következő három hónapban is a Kínából importált termékekre, míg az USA-ból Kínába exportált termékekre pedig 10%. A magyar közlönyben megjelent kormányrendelet jelentősen meggyorsítja a fix 3%-os hitellel megvásárolható újépítésű lakások engedélyezését, tájékoztatta a miniszterelnökség az MT-t, hozzátéve, hogy ennek köszönhetően már ősszel több ezer új lakás építése indulhat meg országszerte. Létrejött az Otthonstart programiroda, amely feladata a hitelprogram eredményes végrehajtása, valamint a kormányzati és nem kormányzati szervek közötti koordináció biztosítása az új lakásfejlesztések megindulásának elősegítése céljából. A megjelent jogszabály értelmében minden olyan építési beruházás, amely legalább 250 lakás megépítését célozza, és amely lakások legalább 70%-a az Otthonstart program feltételrendszerének megfelel, kiemelt nemzetgazdasági beruházássá válhat, ezáltal gyorsított engedélyezési eljárással szerezhet építési engedélyt. Horvátországban és Montenegróban is komoly tüzek pusztítanak, a lángokat napok óta nem tudják megfékezni, Észak-Macedóniában és Bosznia-Hercegovinában pedig folyamatosan oltják a helyenként felbukkanó tüzeket. A horvát közszolgálati televízió beszámolója szerint a tengerparton óriási tüzek tombolnak, főleg Split és Omis közelében. A lángok a lakóházakat veszélyeztetik, és a közlekedés is leállt a két település között. Montenegróban, Canj és Biejo-Polje közelében a legveszélyesebb a helyzet, a tűzoltók a környező országokból is segítséget kaptak már. A főváros Montenegró külterületein néhány családot evakuálni kellett, mert a tűz a házak közelébe ért. Végül az időjárásról: felhőtlen, derült az ég, csapadék így nem hullik, a szél több felé megélénkült, a csúcshőmérséklet ma 31-32 fok körül alakul, a következő napokban pedig újra fokozódik a kánikula, egészen a hét legvégéig, amikor jöhet majd egy hidegfront, amely visszahűti a levegőt. Híreinket hallották.
Napsugár, gyere már, úgy várlak, de kár, hogy az éjjel hármat csak az imént léptük át, de kibírom már álom nélkül ezt a pár órát.
Levegő, téged miért is hívlak, tudom, érzem végig itt vagy, de több kell belőled. Mutasd hát a megújító csodás erődet.
A négy fal közül már kilépnék, észreszejtő távolságok előttem. Nem keresném a miértjét, csak követném a szivárványt az esőben.
Holdvilág, fényed szűrtem, látom.
Megint nem talál az álom, meddig bírom én?
A hajnal ismét itt van, kopog az ablak üvegén.
A négy fal közül már kilépnék, észreszejtő távolságok előttem. Nem keresném a miértjét, csak követném a szivárványt az esőben. Közül már kilépnék, észreszejtő távolságok előttem. Nem keresném a miértjét, csak követném a szivárványt az esőben. Csak követném a szivárványt az esőben.
Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Két településen tartottak időközi önkormányzati voksolást. Kőszegdoroszlón polgármestert és képviselőket, Gárdonyban pedig három önkormányzati képviselőt választottak. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Huber Sebastian és Lesti Árpád politikai elemzőkkel beszélgetünk. Elsőként a gárdonyi végeredményről Lesti Árpád véleményét hallják.
Hagyományos jelleggel a pártoknak a területe, terepe az, ahol egyéni választókerületek vannak. A mostani időközik kapcsán ez Gárdonynak az esete. Itt 8 egyéni választókerülete van a településnek, és ezekben már van jelentősége annak, hogy ki milyen logóval indul, hiszen egy 10.000 főnél kisebb településen jellemzően ismerik egymást még a személyek, kis lista van, igazság szerint bárki be tud jutni, hogyha helyben ismerik bármilyen a logója. Viszont ezeknél a 10 000 fő fölötti településeknél van jelentősége a pártlogóknak, vagy a szervezetek logóinak. Itt most azt láthattuk Gárdonynál, hogy érdemes tudni, hogy 2024-ben is nagyon megosztott volt a testület. Helyi civil szervezet, több függetlenül induló jelölt, listáról akár DK-s, fideszes jelölt, illetve egyéniben még fideszes jelölt is tudott győzni. Egy nagyon heterogén testület volt, viszont valószínűleg, és ezt sose lehet tudni, és ezért nem szabad egy-egy időközit se alulértékelni, se felülértékelni, tehát nem lehet tudni pontosan, hogy a testületen belül milyen viták voltak. Az minden esetre jelzésértékű, hogy az 5 fideszes képviselő közül 3-an is lemondtak, és helyükre írták ki a mostani időköziket. És az érdekesség, hogy a 20-30%-os részvétel mellett, amit azért nagyon alacsonynak sem szabad nevezni, több olyan egyénét is látunk, ahol olyan nyert, aki már 24-ben is indult, tehát helyben beágyazott jelöltek lettek azok, akik megnyerték az egyénit. És kifejezetten érdekes az, amikor azt láthatjuk, hogy mondjuk egy 60%-os részvételnél kap valaki 174 szavazatot, egy 30%-osnál pedig 176 szavazatot. Ami azt jelenti, hogy van egy jól definiálható szavazó bázisa, akit bármilyen részvételnél el tud vinni. Na most ez történt itt Gárdonyban. Az elsődleges kérdés tehát szerintem az, hogy vajon a Fidesznek 3 jelöltje miért mond le. A másik pedig az, hogy az jól látható, hogy itt most ezen az időközén pártok annyira nem állítottak jelöltet, függetlenek vagy helyi civil szervezetnek a jelöltjei indultak, és nyerték is el a mandátumot. Ha valaki pedig ránéz az ezt követő testületre, az azt láthatja, hogy hát ez továbbra is nagyon heterogén lesz. Tehát azt gondolom, hogy ha a Gárdonyban, a továbbiakban még történne időközi, akkor nem lepődhetünk meg.
Az ilyen kis településekkel lévő választások mennyire nyomják bélyegüket a nagyobb városokra, a nagyobb települések önkormányzati választásaira?
Egy-egy országgyűlési választások előtt ilyennek felértékelődnek, tehát hogyha van egy kis párt, amelyik a parlamentben mondjuk az 5%-ért küzd, jelen esetben mondjuk a DK, akkor ha az ő jelöltje egy 7-8%-ot elér, akkor ezt egy óriási sikerként tudják beállítani. Azonban ez sok esetben csak azért ilyen jó eredmény ez a 7-8 az 5-höz képest, mert mondjuk a helyi adott szemét ismerik a választókerületben, ott lakik, nem ejtőernyős, aki csak valami azért indul el, hogy elinduljon egy pártnak a neveiben. Egyébként inkább az szokott lenni, hogy az országos politika rányomja a bélyegét ezekre a 10 000 főnél nagyobb településeknél a választókerületekre, mert nem feltétlenül él minden egyes pártnak, minden egyes választókerületben jelöltje, ezért úgynevezett ejtőernyősöket kell alkalmazni, akik lehet, hogy a város egyik területén laknak 3-an, ott csak egy indulhat, másik választókerületben nincsen senki, akkor valaki ott indul, de hát senki nem ismeri ott, csak a pártlogó számít. És akkor nyilván azt nézik meg, hogy ez milyen országos pártnak a jelöltje, és akkor leszavaznak rá. Tehát én inkább azt mondom, hogy ezekben a településeknél, az önkormányzatinál van óriási jelentősége a helyi beágyazottságnak, a helyi ismertségnek, hogy az ember ott éle, másrészt a pártlogónak, és csak akkor van ennek értelme országos szinten, hogyha mondjuk egy fél éven, egy éven belül választások lesznek, mint például most, és hogy mondjuk egy-egy párt milyen eredményt ér el, főleg a kis pártoknak ez egy ilyenkor élet-halál harc. Mert nyilván egy Fidesz számára most, hogy 37 vagy 42% nincs nagy jelentősége, megnyeri, nem nyeri, már még lehet, hogy az sem fontos, de mondjuk egy DK-nak az, hogy most 3%-ot ér el a jelöltje, vagy 8-at, hát az élet-halál.
Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a hétvégén Velencei tó környékén voltam, még hogyha nem is pont Gárdonyban is az EFOT-on jártam, és azért a szembetűnő egyébként, hogy a Velencei tó fejlettsége, szolgáltatások, minden egyéb szempontjából mennyire elmarad a Balatontól, pedig ugye Budapesthez közel van, és ez egy, mindig egy örök feszültség, hogy a fejlesztés, fejlődés, az sokszor a helyieknek nem tetszik, hisz megzavarhatja azt a nyugalmat, amit ők esetleg ott élveznek, mások meg nem szeretnék azt, hogy mondjuk elmaradott legyen a térség. És azért itt a hírek alapján itt azért elég komoly helyi feszültségek voltak, tehát nem lehet azt mondani, hogy hát az emberek csak elmentek, és az országos pártpolitika alapján behúzták az X-et, különösen azért nem, mert ugye nem is voltak pártjelöltek. De az kétségtelen, és itt jön elő megint az a kérdés, hogy mit tudhatunk mondjuk kevesebb, mint egy évvel az országos választás előtt, hogy akkor, amikor mondjuk az országos közvélemény kutatások nagyon szertágazó képet mutatnak, mindenki annak hisz, akinek akar, akkor mindenki keresi a fogódzókat, hogy vajon most mi lehet a helyzet, és így jön elő, vagy így emelkedik a jelentősége, és akkor inkább túl egy helyi választás is.
Tisza párt és kongresszus tartott szombaton, ugyanakkor Magyar Péter bejelentette, hogy indul a Tisza országgyűlési választási kampánya. Előreláthatólag április 12-én lesz a következő országgyűlési választás.
Jelenleg július hónapban vagyunk. Általában ez a politikában az uborka szezonnak az ideje. Az elmúlt időszakban viszont megszokhattuk, hogy a politika soha nem dől hátra. Normál körülmények között egy kampányt azért az őszi hónapokban, tehát mondjuk szeptemberben érdemes beindítani valami látványos effekttel, hogy felkapják rá a fejüket a választópolgárok. Valamilyen oknál fogva a Tisza most úgy érezte, hogy ezt nekik nyáron meg kell tenniük. Önmagában véve az kérdés már, hogy miért most kellett ezt a hivatalosan elindítjuk a kampányt.
Esetleg korainak véli?
Én úgy érzem, hogy nem volt ez még annyira kiforrott. Amit mindenki tudni akar, az ugye az, hogy kik azok az arcok, akiket mondjuk belügyminiszternek vagy pénzügyminiszternek beraknának a Tisza részéről, hát arról pedig igazából semmit nem tudtunk meg. Az, ami érdekli mondjuk a választópolgárokat, főleg vidéken, hogy ki lesz az egyéni jelöltje a Tiszának, arról továbbra is semmit nem tudtunk meg. Teszem hozzá, hogy a Tisza helyében én sem hoznám nyilvánosságra az egyéni választókerületi jelölteket, hiszen várhatóan olyan személyek jöhetnek szóba, akik vagy a baloldalhoz kötődőek, és akkor a Fidesz el tudja mondani, hogy Gyurcsány Ferenc, vagy politikában teljesen járatlanok, akkor két hét alatt szét lehet őket szedni, mert azt az ígéretét Magyar Péternek, vagy azt az üzenetét, hogy az EP választás után tömegével fognak egykori fideszesek beállni mögé, az látványosan nem valósult meg. És nyilván nem miniszterekre gondolt ő sem, hanem mondjuk helyi önkormányzati képviselőkre, alpolgármesterekre, települési polgármesterekre. Semmiféle mozgás nincs ebben a rétegben, a Tisza irányában. Innentől kezdve pedig se a minisztereket nem tudtuk meg, se a választókerületi jelölteket nem tudtunk meg. Amit el lehetett mondani, azt nem mondták el. Innentől kezdve én kicsit feleslegesnek érzem, és lehet, hogy az volt a cél, hogy tereljék a figyelmet egyéb témákról, és hogyha egyéb témákra gondolok, nem is feltétlenül a reptér szerintem a legkellemetlenebb Magyar Péter számára, hanem Ordas Eszter, aki nincs túlságosan sok országosan ismert arca a Tiszának, sőt, jó esélye Magyar Péteren kívül senki nincsen, és azt sem állítom, hogy Ordas Eszter nevét hallották volna, hogy visszatudnák idézni a választópolgárok, de valaki, aki ott van nagyjából már egy éve Magyar Péter mellett, és most feláll. Ráadásul egy hölgyről van szó, miközben Magyar Péterrel szemben az egyik fő vádpont az, hogy a feleségét is zaklatta és terrorban tartotta. Ráadásul nem tud nőkkel, sőt, igazából senkivel együtt dolgozni. Ezekben a hetekben kiderül, hogy föláll az a személy, aki mondjuk már egy éve, fél éve ott van mellette, hát ez gyakorlatilag a halál. Én azt gondolom, hogy előfordulhat, hogy ez egy terelés volt igazából ez az egész nyári összejövetel, mert a szakpolitikai kérdések érdeklik a választópolgároknak egy rétegét, de azt gondolom, hogy ez nem tudja átütni nyáron az inger küszöböt.
A harcosok klubjában Orbán Viktor is bejelentette, hogy számol vissza a választásokig, illetve úgy véli, hogy a következő választást is a Fidesz nyeri meg.
Meglepő lenne, hogyha a miniszterelnök nem ebből számolna. Nyilvánvaló, hogy a Tisza párt is azzal küzd, mint az összes többi politikai erő, hogy fenntartsa az érdeklődést. És az elmúlt időszakban az látszott, hogy azért így lanyult az érdeklődés Magyar Péter iránt, hisz neki mindig valami nagyon újat, nagyon keményet kellene mondani, és így csúszott bele ebbe a hibába, ami ugye a reptér kapcsán történt. Én ezt egyébként súlyosabbnak gondolom, mint Ordas Eszternek az ügyét, mert az embereknek van egy fenntartása azért, még hogyha mondjuk azt mondják is, hogy jó, elutasítjuk a mostani kormányt, jöjjön most már valaki más, de van egy fenntartásuk, hogy hát a Tisza az nem mutatta még meg, hogy kormányképes lenne, és amikor mondjuk a pártnak a vezetője egy ilyen felelőtlen posztot tesz ki, akkor a sokakban elindíthatja azt a gondolatot, hogy hát itt azért mégis jobb a biztos út, mint a bizonytalan, és erre jön rá ez a hétvégi kongresszus, ahol valóban nem sikerült új arcokat, olyan arcokat bemutatni, akik hitelesítenék a Tiszának a programját, és hát ugye az elmúlt időszakban akár ugye Sandy Romulus esetében, vagy az orvospolitikai vita esetében is ugye azért megkérdőjeleződött ezeknek az embereknek, a Tisza háttérembeinek a felkészültsége. Orbán Viktor viszont az elmúlt időszakban látványosan kampányüzemmódba kapcsolt, ugye interjúkat ad, föltűnik az emberek között, és azért ez az ő rutinjában nyilván ez hoz plusz erőt a Fidesznek, és hát nagyon fontos az, hogy ő is, illetve Lázár János is vállalta azt a szerepet, hogy folyamatosan artikulálják a véleményeket, tehát folyamatosan, ami történik, most már ilyen majdnem napi szinten reagálnak, ami lehetőséget teremt arra, hogy a Fidesz szavazói megértsék, hogy mi miért történik, hogy átlássák azokat a helyzeteket, amikkel szembesülnek, hogy mondjuk megkérdezi tőlük egy másik párt szavazója, hogy hát de ez miért így van, miért ezt csinálja a kormány. Ha kapnak elég muníciót, akkor úgymond most már tudnak erre válaszolni. Én azt látom, hogy a Fidesz ebből a szempontból előrelépett az elmúlt időszak gyengélkedése után, és ami régen a legfontosabb volt számára, hogy meghatározza a napirendet, arra most újra képes, és újra azokról a dolgokról megy a vita, amiket ők szeretnének.
Utalt rá, online is elindult a Lázár Info Extra.
Egyre fontosabb az online tér, ugye a harcosok klubjával is ezt látjuk, illetve a Tiszának a hasonló szerveződésével, de korábban láttunk ilyet a DK-nál is. Tehát természetszerű, hogy az emberek ma már nem a kocsmában találkoznak különböző véleményekkel, meg nem a családi ebédlőasztalon, hanem a Facebookon, közösségi médiában, vagy a más online térben. És hát fontos az, hogy legyen, hogy utaltam rá, muníció, ne bizonytalanodjanak el a saját szavazók, illetve akár bizonytalanokat sikerüljön megszólítani. És ugye a Fidesznek az a nagy előnye a Tiszához képest, hogy több olyan arca van, aki azért vonz választói réteget, tehát akinek azért odafigyelnek a véleményére. A Tisza az ezzel küzd, hogy Magyar Péteren kívül nem sikerült még kinevelni olyan, vagy kiemelni olyan megszólalót, aki így többen odafigyelnének, vagy átütné leginkább az inger küszöböt, vagy aki átütötte, mint ugye Sandy Romulus, ott nem feltétlenül pozitív hírekről beszélhetünk. És hát bizony ilyen szempontból való igaz, hogy Ordas Eszternek a távozása az szintén egy olyan arc, akire azért figyelmet fordítottak, akit próbáltak előtérbe helyezni, és hát ez ugye nem sikerült.
A nemzetközi jog tekintetében várható-e valamilyen fajta lépés Sebestyén József ügyében? Erőszakkal sorozták be az ukrán hadseregbe, brutálisan bántalmazták, majd ennek következtében 3 hét múlva meghalt.
Nem tartom valószínűnek, tekintve, hogy jól láthatóan az elmúlt 70-80 évben azért, vagy 100 évben is jellemző volt, hogy egy-egy ország állampolgárához más országok vagy ügyeihez nem nagyon tudtak hozzászólni, vagy nem nagyon volt meg a joguk, hogy hozzászóljanak. Teljesen mindegy, hogy mi a nemzetisége az adott személynek. Nyugat-Európában is, ha kinyitnák azt a kaput, hogy a nemzeti kisebbségeknek jogait lehessen jobban gyakorolni, vagy autonómiájuk legyenek, akkor Spanyolország, Franciaország is elég kellemetlen helyzetbe kerülne. Innentől kezdve, mivel hogy a nagyhatalmak vagy a nagyobb hatalmak ezt a témát fedél alatt tartják, innentől kezdve azt csinál Ukrajna is, de láthattuk korábban Szerbiát, Romániát, Szlovákiát, amit csak akarnak. Innentől kezdve én azt gondolom, hogy ez Magyarországon ver hullámokat, és sehol máshol senkit nem érdekel.
Az egyértelmű, hogy ez az úgy kiemelődött a szokásos háborús történetek sorából, hiszen mint ebben a tengeren visszaigazolta a kormánynak azt a fajta álláspontját, hogy Ukrajnában nem az Európai Uniós normák szerint történnek az események, és nem csak azért, mert háború van, hiszen ez azért nem a fronton történt, hanem attól azért elég messze. És hát most már egyre több videót, meg egyre több beszámolót látunk arra, hogy itt azért nagyon-nagyon súlyos jogsértés történt. És azt, avval egyetértek, amit Árpád mondott, hogy saját ország, saját állampolgárával szemben fellép, ott viszonylag ritka a beavatkozás, bár az se példanélküli, de ugye itt amennyire a híradásokból tudjuk, itt egy magyar állampolgársággal is rendelkező férfiről van szó. Tehát azért Magyarországnak megvan az a joga, hogy nem csak a nemzetiségi, hanem állampolgársági alapon is fellépjen. Én azt gondolom, hogy ez az ügy, ez egy nagyon-nagyon komoly ütőkártya a kormányzat kezében. Hozzáteszem ugyanakkor természetesen, hogy ez nem csak egy politikai ügy, vagy nem csak egy pártpolitikai ügy, azért azt látni kell, hogy az elmúlt 100 évben, Trianon óta a magyar kisebbség lényegében minden határon túli területen elnyomatásban él, különböző az elnyomatás mértéke, de ez egy fennálló helyzet, amivel igenis a magyar politikának foglalkoznia kell, és bizony ezt napirenden kell tartani, még akkor is, hogyha való igaz, hogy sokan erről nem akarnak tudomást venni.
Az Európai Bizottság éves összeállítása napvilágra került. Ebben szó van hazánk jogállamiságáról, korrupcióról, hazai média helyzetéről, a közpénzek elosztásáról. Lényegében megállapították, hogy továbbra is visszatartja a 6,3 milliárd eurós kohéziós forrásokat.
Előzetesen is lehetett tudni, hogy a választásokig egészen biztos, hogy semmilyen forrás nem fog Magyarország megkapni. Már csak emiatt is úgy kellett volna így megfogalmazni azt a jelentést, hogy igazolják azt, hogy mi fog történni, akkor is valami hasonlóval találkoznánk. Ami fontosabb, hogy szerintem igazából ezek a kérdések annyira a magyar választópolgárok többségét nem érdekli. Az inkább érdekli őket, hogy a gazdaság milyen állapotban van, hogyan élnek Magyarországon. Az elmúlt 3-4 évben azért közel nem beszéltünk olyan gazdasági fejlődésről, mint az előtte lévő 10 évben. Tehát ezek a témák inkább kellemetlenek a Fidesznek. Az, hogy Brüsszel, és ugye már fel van építve egész jól az a narratíva, hogy micsoda Brüsszel. Tehát az, hogy most Brüsszel a magyar média helyzetéről mit gondol, miközben pontosan sokan tudják, hogy Magyarországon bármit el lehet mondani, szemben nagyon sok egyéb európai országgal szemben. Tehát én azt gondolom, hogy ezek a jelentések újakat már nem tartalmaznak, és kvázi megindokolják azt, hogy miért nem kapja meg a Magyarország azt számára egyébként járó forrásokat jövő áprilisig. Nem lennék meglepve, hogyha valamikor a következő hónapokban a Tisza pártnak, a kampányának nem az lenne a fő csapás iránya, hogy ha ők jönnek, akkor ezek a források meg fognak érkezni, hiszen láttuk ezt Lengyelországban is pontosan ugyanígy történt. Az egy érdekes dolog lesz pedig, hogy a régi kádári reflex hatására a magyar választópolgárok hogyan reagálnak erre, beállnak a sorban és azt mondják, hogy hát hogy akkor nekünk kell a pénz és a szuverenitás az annyira nem fontos, vagy az lesz az álláspont, hogy ez gyakorlatilag zsarolás, és akkor sem akarjuk ezt. Ez egy nagyon izgalmas kérdéskör lesz a következő hónapok, várhatóan erről fognak szólni. De önmagában, mivel azt gondolom, ez a jelentés, ez viszonylag kevés embert foglalkoztat ma már Magyarországon.
Megvalósultak, voltak nyilvános konzultációk, ahol a politikusok elmondták, hogy a magyar nép ellenzi Ukrajna uniós tagságát. Viszont egy uniós felmérés alapján a magyar állampolgárok valahol 64-65%-a támogatja az EU bővítését. Ezt az Európai Bizottság bővítési biztosa nyilatkozta.
Ugye mindig az megvizsgálandó, hogy ki és hogy tette fel a kérdést. Hiszen úgy általánosságban persze lehet mondani, hogy biztos van egyfajta támogatása az unió bővítésének, ha megfelelőek a viszonyok. De hát ugye épp beszéltünk ma is olyan ügyekről, ami a kapcsán Ukrajna jelenleg nem tűnik alkalmasnak arra, hogy az unió tagja legyen. Különösen akkor nem, ha összehasonlítjuk mondjuk a balkáni országokkal, akik már olyan régóta várnak a csatlakozásra. Itt kell azért arról is beszélni, hogy igen, Európában van egy nagyon komoly vita. Magyarország, Szlovákia, de más országokban is azért elég komoly ellentétek vannak most már, akár az orosz-ukrán háború, akár az európai politika kapcsán. És hát valóban az egy fontos kérdés, hogy a magyar választópolgárok ebben a helyzetben azt mondják, hogy igen, hajoljunk meg a központi akaratnak, és fogadjuk el mondjuk Ukrajna uniós tagságát ennek egyébként minden Magyarországra vonatkozó hátrányával együtt, vagy pedig azt mondják, hogy kitartanak a kormánynak ez a szuverenista álláspontja mellett.
Az Európai Bizottság arra készül, hogy a dán uniós elnökség idejére vagy idején megnyissa az összes tárgyalási fejezetet. Mint kijelentette a bővítési biztos, ehhez azonban megoldást kell találni Magyarország vétójának leküzdésére.
És borítékolhatjuk, hogy a választásokig ebben a kérdésben a magyarországi kormánynak az álláspontja nem fog változni. A választások után nyilván, hogyha egy másik kormány van, akkor más a helyzet, de előfordulhat, hogy ha az Orbán kormány marad, akkor ismételten 4 évig együtt kell az Orbán kormánnyal dolgozni a brüsszeli elitnek, akkor elkezdődik egy tárgyalás, mégiscsak az Amerikai Egyesült Államok elnöke már Donald Trump, akinek a álláspontja jócskán közelebb van Orbán Viktoréhoz, mint az előző Biden-féle adminisztrációi. Azt hiszem, hogy a következő hónapokban itt már nem fog semmi váratlan, vagy nem várható, vagy új dolog történni. Nyilván lesznek országok, amik megpróbálják ezt a tárgyalássorozatot elkezdeni. Az fontos tudni, hogy ez van, úgyhogy így is 2-3 évig tart. De itt ugye a terv az lenne eredetileg, hogy minél gyorsabban fölvegyék Ukrajnát, mivel az teljesen egyértelmű, hogy az amerikai homokozóba, vagyis a NATO-ba nem fognak felvételt nyerni, akkor innentől kezdve, ha már ennyi évig háborúztak és ilyen áldozatot hoztak, akkor a német játszótér az, ahol, az pedig ugye az Európai Unió, ahol ki lehet, vagy meg lehet tenni azokat a szimbolikus lépéseket, ami után Ukrajna úgy érezheti, hogy megérte ez nekik. Én azt gondolom, hogy az a veszteség, ami eddig érte Ukrajnát, már kérdésessé teszi, hogy mi az a pont, amivel ők nyernek. Persze, hát egy háborús féllel beszélünk, tehát akiket megtámadtak, tehát a helyzetük nem könnyű. És nyilván az ottani adminisztrációnak is elemi érdeke, hogy valami szimbolikus lépés legalább történjen már meg. Viszont a magyar kormány pedig egyértelműen állásfoglalt az ellen, hogy Ukrajna ne legyen az unió tagja. Azért ne felejtsük el, hogy beszéltünk itt ugye a kormányról, kampányról, aktuális helyzetről, azért egy dolgot azért tisztán lássunk. Ha Ukrajna belép az Európai Unióba, olyan mennyiségű mezőgazdasági területtel gyarapszik az Európai Unió, ami a magyar gazdáknak a helyzetét alapvetően fogja megkérdőjelezni. És itt most nem a génmódosított termékekről beszélünk, hanem önmagában véve arról, hogy a termékeknek vajon lesz-e piaca. Mondjuk az unión belül, hiszen lehet, hogy az ukrán gabona sokkal olcsóbban fog gazdát találni. Másrészt azt se felejtsük el, hogy azért ez a hagyományosan meglévő lengyel-magyar kapcsolatrendszer, ami most éppen úgy néz ki, hogy éppen aktuálisan nem annyira erős, még tovább gyengülhet, mert egy lengyel-ukrán-román védés-dac szövetség Oroszországgal szemben Magyarországot kellemetlen helyzetben tudja hozni geopolitikai értelemben. Tehát Magyarországnak az az aktuális álláspontja, vagy azért, mert a gazdák számára ez nem lenne jó, és ugye a magyar gazdaság számára, és ezzel sajnos kimondtuk azt, hogy a magyar mezőgazdaság nem biztos, hogy annyira versenyképes az unión belül, hanem önmagában véve geopolitikai okok miatt egy potenciális magyar szövetségi rendszer leváltásra fog kerülni a lengyelek részéről, sőt ez biztos, hogy nem Magyarország érdeke.
Kedves hallgatóink, Huber Sebastian és Lesti Árpád politikai elemzőkkel beszélgettünk. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik Pécsi Krisztina.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
És ötkor kelsz, ötyöksz villamoson, és éjjel tanulsz, és fáj a szemed, s a fáradtságtól a könnyed kicsordul. Adj egy percet nekem az életedből. Hey, te, aki napban a dolgodat végzed, csak a tiéd, oh, most figyelj rám, oh.
vannak a fények, és csak neked írom a dal. Neked énekelek, neked írom a dal. Neked énekelek.
Szívemen is súly, egy szürke taxi vár az üvegajton túl. A főbejárat előtt egy másik utazó nézi már a táblát, szoba van kiadó. Kifizettem a számlát, többet adtam, mint ami jár. Felhívni téged nem volt időm, csak üzenetet hagyni már. Nézz, nézz az ég felé, lehet, hogy még látod éppen, ahogyan a gépemet felhőszám. Nézz, nézz az ég felé, sose volt sem. Egy távoli vidéken várnak rám. Az a érek ma éjszaka már. A helyem, ahol tépett már a szél, felnevelt az utca, s miénk volt a tér. Őriztek a falak, és hosszú volt a tény. A kelő napra vártam, éltem őszintén. Kifizettem a számlát mindenkinek, amennyi jár. Fordulhat úgy, hogy visszajök érte, de nem akarok hazudni már. Nézz, nézz az ég felé, lehet, hogy még látod éppen, ahogyan a gépemet felhőszám. Nézz, nézz az ég felé, sose voltam egyedül én sem. Egy távoli vidéken várnak rám. Az a kérek, a
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a Szent Miséről, elsősorban a II. Vatikáni Zsinat Sacrosanctum Concilium a liturgiáról való konstitúció alapján. Természetesen más forrásokat is igyekszünk elővenni és bemutatni. Az eddigiek után, a liturgikus nevelés után a Szent Liturgia megújításáról szeretnék egy pár szót mondani. Miért is van szükség a megújulásra, a megújításra? Sokan úgy gondolják, hogy megszoktuk már a régit, minek változtatni. Nincs arra semmi szükség. A zsinati dokumentum egy zárójeles részben a 21-es pontban ezt írja. A szent valóságok könnyebb megértése és tudatosabb ünneplése. Ez az, amiért szükség van a megújításra. Amikor ezt a zsinat leírta, még a latin misekönyv volt érvényben Magyarországon, a régi liturgia. Aztán elindult egy folyamat, és először csak egyes részek, majd pedig az egész Szent Mise magyarul jelent meg, és azóta is imádkozzuk. De nem is olyan túl régen volt egy változtatás a liturgikus szövegeken, és a Szent Misén való részvétel külső formáján is. Miért? Talán érdemes erről egy pár szót mondani, aztán visszatérni a zsinat szavaira. A legújabb változtatásoknak az igénye. Szent II. János Pál pápa a maga tekintélyével 2000. április 10-én a római misekönyvnek a 3. kiadását jóvá hagyta. Az istentiszteleti és a szentségfegyelmi kongregáció pedig kiadta, majd pedig 2008-ban ezt felülvizsgálták, és kibővített formában újra kiadták. A misekönyv, a magyar misekönyv hosszú éveken keresztül változatlan volt. Erre a kibővített kiadásra is, 2008-ban volt ugye ez, nálunk csak 2022-ben reagáltak. A római misekönyv 3. kiadásának magyar részekkel kiegészített új fordítását az istentiszteleti és a szentségi fegyelmi kongregáció 2021. augusztus 3-án hagyta jóvá, és ekkor rendelte el a püspöki kar a 2022-es rendes téli ülésén, hogy pünkösd ünnepétől 2023-ban vezessék be ezt az új misekönyvet. Miért is van szükség a megújulásra? Akkor térjünk vissza a zsinatnak a szóhasználatára, kifejezésére. Ezt mondja. Az egyház, mint gondos anya, azért kívánja sürgetően a liturgia általános megújítását, hogy a liturgiában biztosabban nyerje el Krisztus népe a kegyelmek bőségét. A liturgia az isteni rendelés erejénél fogva tartalmaz változhatatlan, de tartalmaz változásnak alávetett részeket is. Ez utóbbiak az idők folyamán átalakulhatnak, vagy át is kell ezeket alakítani, ha történetesen olyan elemekről van szó, amelyek kevésbé felelnek meg a liturgia belső természetének, vagy pedig alkalmatlanná váltak. Bizonyos megfogalmazások bizonyos korokban más és más értelmet nyernek, bizonyos kifejezések elavulnak, félreérthetővé válnak, ezért szükséges, hogy megújuljon a liturgia is. Fontos azonban, hogy vannak a liturgiának változatlan részei, amelyek nem változnak. Nem lehet szentmise átváltoztatás nélkül, de talán előbb kezdve nem lehet szentmise felajánlás nélkül, hogy ne ajánlaná föl Isten népe az Istentől kapott földi ajándékokat, a kenyeret és a bort, hogy Krisztus teste és vére legyen belőle. Folytatva a zsinati megfogalmazást, ebben a megújulási munkában úgy kell a szövegeket és a ritusokat kialakítani, hogy általuk az eddigieknél világosabban táruljanak föl azok a szent valóságok, amelynek a jelzésére szolgálnak, és így a keresztény nép, amennyire csak lehet, könnyebben megérthesse azokat, és általuk teljesen, tevékenyen és a közösség jellegének megfelelően együtt ünnepeljen. Ezután a zsinat általános irány elveket fogalmaz meg az átalakítása, megújítással kapcsolatban. Jobban megérteni, érthetőbbé tenni a liturgia nyelvét. Úgy gondolom, hogy ez az irányelv. Talán néha nem mindig sikerül ez az elv, ennek az elvnek a végrehajtása, de a cél ez. Talán furcsák néha a megfogalmazások, amelyek az idők folyamán átalakultak. Nekünk papoknak például furcsa az, hogy amikor felajánláskor a bort és a vizet vegyítjük, akkor a szöveg megváltozott, és az újabb misekönyv azt mondja, hogy e víznek és bornak titka által. Megfordította a sorrendet, és közben a pap a bort önti először a kehelybe. De hozzá lehet szokni a római misekönyv szó szerinti fordítását vette át a magyar misekönyv, ezért került a cserére sor. Visszatérve a zsinatra, amikor általános irányelveket fogalmaz meg a megújításra, akkor az első, amit hangsúlyoz a 22-es pontban, az első paragrafusban, a liturgia területén az intézkedés joga egyedül az egyházi tekintélyre tartozik, az apostoli szentszékre, valamint a jogszabályok alapján a püspökökre. Minden megújult szövegrészt, hangsúlyozom, az apostoli szentszék hagy jóvá. A misekönyvet, amikor elkészítik, mondjuk magyar nyelven, akkor elküldik Rómába, és az ő tekintélyük az, amivel ezt jóvá hagyják. A püspöki karnak is van bizonyos beleszólása a liturgia átalakításában, a második paragrafusban így szól erről a zsinat: a jogtól megállapított mértékben a liturgia rendje a törvényesen felállított különféle jellegű püspöki karokra is tartozik a körülírt határokon belül. Bonyolult a megfogalmazás, de azt próbálja kifejezni, hogy az egyes püspöki karok nem kényük kedvük szerint alakíthatják a liturgiát, hanem csak bizonyos lehetőségeken belül. A következő paragrafus nagyon fontos, a harmadik: éppen ezért egyáltalán senki másnak, még a papnak sincsen megengedve, hogy saját elgondolása szerint a liturgiához valamit hozzáadjon, vagy abból valamit elvegyen, vagy abban valamit megváltoztasson. Magyarra lefordítva, van olyan szövegrész, amelynél én is csóválom a fejemet, mert talán lehetne szerencsésebb megfogalmazás is, de mégsem teszem, mert az egyháznak a tekintélye azon a szövegen van. Majd ha eljut az egyház arra, hogy ezeket a nehezen érthető szövegeket is sorra vegye, és megváltoztatja, attól kezdve majd azt fogjuk használni. De semmi más változtatás saját hatáskörön belül nem lehetséges sem a papnak, sem a híveknek. Innen folytatjuk, kedves rádióhallgatók, a következő alkalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunkat 19 óra 50 perctől megismételjük.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!